Vendégem Búzás Katona Zsuzsa, tanácsadó pszichológus. Társadalmi szinten mennyire fontos az, hogy elfogadóak legyünk? Mert szerintem a szégyenérzet túloldalán valahol az elfogadás el. Mert hogyha van egy olyan szituáció, amit valaki szégyenként él meg, de a környezete, vagy szűke, vagy tágabb környezete azt a bizonyos adott dolgot jól kezeli, nem tartja annyira tragikusnak, akkor ezzel szerintem lehet segíteni egymásnak ezen a szégyenérzeten, a túljutásban. Valahogy olyan sokan mondják azt, akik például külföldről húzamosabb időt töltenek, és hazajönnek, hogy ezt itt nem lehet. Máshol igen. Vagy nagyon sokan mondják azt, akik mondjuk elmennek nyaralni, hogy mert itt lehet több száz kilométerrel arrébb a tengerparton bármit megtehetnek, de itt lehet a strandon nem mennének ki egy fürdőruhába. Azt mondják, hogy mert itt ismer mindenki, ott meg senki. Itt megmutathatom magam, ott meg nem. A saját környezetemben nem mutathatom meg magam.
Hát nyilván ugye erre az lesz a válaszom, hogy igazából maximálisan, de hogy itt ezt szerintem az önelfogadással kezdődik mindenkinél. Tehát, hogy alapvetően az keresi így a másokban főként a hibát, meg mi az, ami miatt őt nem lehet így elfogadni, aki valójában a saját gyengeségéről próbálja ezáltal akár a saját figyelmét, vagy mások figyelmét elterelni. Tehát ez egyébként univerzálisan egy nagyon-nagyon fontos érték lenne ez az elfogadás. Nyilván ezzel nagyon sok előítélet is oldódna, és igen, ez az, ami miatt szeretünk külföldön lenni, és megéljük azt, hogy de jó, itt mindent lehet, és érdekes, hogy például a külföldön mindenki hangosabban beszél az utcán, mert tudja, hogy itt a saját nyelvén beszél, akkor nagy valószínűséggel nem fogják érteni. Mi ugye itthon teljesen más a helyzet, de itt azt gondolom, hogy itt tényleg az önmagunkkal való megbékéléssel kell ezt kezdeni, és mert tulajdonképpen ez a mások kritizálása, megelítélése és megszigyenítése alapból kivetülése lehet annak a haragérzésnek, amit én amúgy amiatt érzek, mert én nem tartom magam eléggé elfogadhatónak vagy szerethetőnek, vagy úgy érzem, hogy engem nem tartanak eléggé szerethetőnek.
Hogyha valaki egész életében azt kapta, hogy nem szerethető eléggé, mert mondjuk a szülei úgy nevelték, vagy a környezetétől azt kapta, akkor azt hogyan lehet felnőtt korban már visszamenőlegesen orvosolni?
Főként ugye olyan családokról van szó alapvetően, és ez tényleg meghatározó ebben a témában, ahol azért valamiféle bántalmazás, ha nem is fizikális, de akár fizikális is, de mondjuk verbális bántalmazás történt. Valóban, tehát például nagyon sokszor hallom kliensektől azt a mondatot, hogy fejük közvágják, hogy hát igazából nem is akartalak, hogy megszülessél. Na, ez például tipikus olyan, tehát hogy még a létezésemet sem akarták igazából, vagy bárcsak ne születtél volna, meg stb. Ezek azt gondolom, hogy már minden esetben traumának nevezhetők, tehát ez már muszáj valamilyen traumafeldolgozással helyre tenni terápia során. Fennállhat olyan szerencsés eset, ami azért viszonylag ritka, de előfordul, hogy valaki annak ellenére, hogy nem volt túl jó kapcsolati mintája, mégis belekerül egy olyan egészséges kapcsolatba, vagy kapcsolódásba, egy olyan másik felnőtt ember mellé kerül, akinek a működése képes őt gyógyítani. Ilyen egyébként tényleg van, tehát hogy alapvetően ez is létezik, de azért ez elég ritka, mert nyilván nagyon sok esetben inkább egy hasonló dinamikájú kapcsolatot vagy kapcsolatokat választanak ezek a személyek. Itt egyáltalán azt is nehéz felismerni, hogy én újra és újra mondjuk belekerülök ugyanabba a csapdába, és ugyanebből egyáltalán ki tudok kerülni, és nehéz odáig eljutni, hogy segítséget kérjek, de azért ilyen esetben érdemes. Vagy baráti kapcsolatok is egyébként megadhatják ezt a kompenzálást, még hogyha nem is 100%-osan, illetve itt azért az is egy fontos különbség, hogy egész egyszerűen vannak olyan emberek, akik tudhatok ezt mondani, hogy viszonylag stabilabb vagy erősebb személyiséggel, személyiségszerkezettel születnek, kevésbé érzékenyek vagy könnyebben helyre tudják tenni még a traumával való, tehát a traumával kapcsolatos ellenállásuk is nagyobb fokú. Ez megint egy vele született dolog, amit egyébként nagyon változtatni nem tudunk, de hogy van, aki tényleg kifejezetten nagy traumák után is képes viszonylag kiegyensúlyozott életet élni. Viszont alapvetően azért ilyen gyerekkori elakadásoknál én azt gondolom, hogy mindenképpen szükséges szakember segítsége.
A humor mennyire segíthet át bennünk hát a szégyen teljes helyzeteken? Vagy a nem is annyira szégyen teljes helyzeteken, de mondjuk azokon, amiket annak élünk meg?
Hú, ez de jó téma, imádom a humort, és ebből kifolyólag én magam is alkalmazom, meg szerintem az egy legjobb megküzdési mód. Szerintem abszolút segíthet, viszont itt is nagyon-nagyon fontos, hogy két embernek a humorérzéke az mennyire passzol. Nem tudom, hogy te tapasztaltál már olyat, hogy valaki nem akart téged megbántani, de mégis megbántott, vagy bántó volt az ő humora felét, vagy akár lehet, hogy fordítva is, tehát, hogy te bántottál meg más valakit, és egyébként eszedbe se volt megbántani, hogy a humorérzék is egy nagyon-nagyon egyéni jellemző, ami különbözik, de szerintem abszolút például párkapcsolatban borzasztó sokat tud segíteni, ha mondjuk nevetséges helyzetbe kerülök a másik erőt, de mondjuk képesek vagyunk elhumorizálni, mondjuk ehhez mind a két félnek képesnek kellene nyilván ezt elhumorizálni, de ez egy nagyon jó dolog, nagyon-nagyon jó, hogy behoztad, abszolút egyébként segíthet oldani. Nyilván azokat a szégyeneket, amik inkább ilyen kisebbek, tehát ami azért alapvetően nem ilyen nagyon mély elakadásból fakad.
Én azt gondolom, hogy nagyon fontos azt megjegyezni, hogy van annak alapja, hogy nem rajtad nevetek, hanem veled. És ez nagyon fontos megtanulni szerintem mindenkinek, aki mondjuk párkapcsolatban él, vagy aki tényleg nem szeretné megbántani a másikat, hogy az szerintem nagyon sokat tud segíteni például egy párkapcsolati konfliktus során ez a veled nevetek együtt.
Így van, és egyébként, hogyha szerintem valaki nagyon érzékeny egy bizonyos területen arra, ha vele nevetnek akár, és lehet tényleg, hogy mondod is, nem rajta, hanem vele nevetnek, akkor ott azért valószínűleg azzal a témával neki kell, hogy legyen dolga. Tehát mondjuk, ha testúlyomon nem lehet viccelődni, vagy egy kicsit most magamra szedtem, vagy a szüleimmel kapcsolatosan nem lehet egy viccet eleresztenni például, vagy a teljesítményemmel kapcsolatban, és mondjuk ezt felismerjük, hogy bizonyos téma az, ami nem tudunk így jó szívvel a másikkal együtt nevetni, akkor ott lehet, hogy érdemes viszont feltenni a kérdést, hogy vajon miért nem.
Az önbizalmunknak a megerősítése, az önismeretünknek az építése, az mennyiben segíthet hozzá ahhoz bennünket, hogy kevésbé legyünk például érzékenyek ezekre a témákra, vagy hogy tényleg nevetni tudjunk azokon a dolgokon, amiken korábban mondjuk sírtunk, vagy szorongtunk rajta. Mert ugye a szégyenérzethez nagyon sokszor egy szorongás érzés is tartozik, amiatt a dolog miatt, ami miatt szégyenkezünk. És még egy dolog eszembe jutott a szülőkkel kapcsolatban, amit az előbb mondtál, hogy ami egy nagyon érdekes érzés, például amikor azt mondja az egyik szülő a gyereknek, hogy pont olyan vagy, mint az apád vagy az anyád. A legkevesebb esetben szokták ezt pozitív értelemben hangoztatni, tehát nyilván ennek egyfajta ledegradáló és negatív hangsúlya van a gyermekre nézve, és ez egy nagyon nehéz kifejezés, hiszen az a gyerek nem tud ezen a dolgon változtatni, és ezért benne van ez a szégyeld el magad, de pont olyan vagy, mint a másik.
Igen, és itt ugye ráadásul ez ilyen félreértés általában, mert igazából biztos, hogy hasonlít, de nem pont ugyanolyan, és ezt felnőttként már fontos megérteni. Nagyon érdekes van egyébként, pont volt mostanában egy ilyen esetem, ahol pont ezt kellett helyre tenni, hogy például az is történhet, hogy mondjuk a gyerek az emlékezteti az egyik szülőt a másik szülőre, illetve vannak bizonyos negatív tulajdonságaira, és igazából nem vele van a baj, hanem arra, akire emlékezteti. Tehát, hogy itt egy ilyen áttételes dolog történik. És még az önértékelés, igazából azzal kapcsolatosan kérdeztél. Én azt gondolom, hogy az önértékelés, a helyes önértékelés megfelelésének az egyik kulcsa lehet az, hogy alapvető szégyenérzeteinkkel tudjunk mit kezdeni. Tehát ez inkább része az helyes önképünk kialakításának, mert a helyes önkép, ez is pozitív önértékelés, nem is szeretem ezt a szót, mert inkább helyes vagy reális önértékelés, azt én jobban szeretem, mert hogy ez magába foglalja azt, hogy az, amivel kapcsolatosan például én valaha szégyent éreztem, azt nem tudom alapvetően megmásítani, csak tényleg helyre tudom tenni, és a másik, hogy el tudok odáig jutni, hogy én ezt fel tudjam vállalni. Még ha mások előtt nem is, de már ha magam előtt fel tudom, az is egy nagy szó. És alapvetően még akár egyszer mond a gyerekem előtt is, mondjuk, ha egy olyan téma, ami őt éppen érinti, akkor igenis én tudjak vele erről beszélni. És egyébként a nagyon érdekes, de tényleg osztálytalálkozó még ez az élmény jutott eszembe, hogy nagyon sokszor van ez az élményünk nagyon jó tanulókkal kapcsolatosan, hogy hozzájuk olyan nehéz kapcsolódni. Egyébként nem ők szoktak általában egy osztályban a legnépszerűbbek lenni, tehát nem azok, akik nagyon jó tanulók, vagy jó tanuló sportolók. És nagyon sokszor van ez az élmény, hogy osztálytalálkozó, és akkor kiderül, hogy hát az ennek is se úgy alakult az élete, tehát hogy ez a színötösség, ez nem volt mindenre elég, neki is nagyon sok nehézsége volt, és valahogy így sokkal könnyebb elkezdeni kapcsolódni a másikhoz, amikor ő is arról beszél, hogy azért neki is voltak az életében olyan dolgok, amik nem úgy sültek el. Tehát ugye paradox módon ezeket a szégyenletes dolgainkat próbáljuk takargatni, de amint ha csak egy picit is csepegtetünk belőlük, akkor már is sokkal jobban tudunk egymáshoz kapcsolódni, tehát hozzánk is jobban tudnak kapcsolódni, mert egész egyszerűen ez egy közös élmény, mert mindenki átél olyan dolgokat, amikkel kapcsolatosan megérzi a szégyent, és ettől válik a másik tényleg emberivé, és nem egy ideállá, amit soha nem tudok elérni.
Ja, most az jutott eszembe, hogy olyan sok filmben látjuk azt, amikor valakit meghívnak ilyen 20-25 éves érettségi tanálkozóra, és akkor vagy nem a saját férjét viszi el, vagy nem a saját feleségét viszi el, vagy valami teljesen vetített világot próbál megmutatni a társaknak, hogy milyen sokra vitte, ahhoz képest, ami egyébként van, mert hogy ezt kevésnek éli meg.
Próbálja kompenzálni gyakorlatilag a külvilág felé, vagy azt mutatni, hogy vagy ezt a képet fenntartani, amit ő korábban is próbált fenntartani.
Vagy amit soha nem ért el, de hogy azt gondolja, hogy ezen az egy alkalmon úgyse tudja senki meg az igazat, azon az egy alkalmon, akkor valahol azt élheti meg, ami egyébként mondjuk szeretett volna mindig is, de nem sikerült neki. Valahol ez a felnagyítása a dolgoknak, nekem ez is ide kapcsolódik, hogy mennyire mutatnak igazat az emberek.
Igen, igen, hogy itt már ilyen túlzás, tehát ebben azért ennek a kompenzálás az mindig valamiféle túlzás. Például, ha tegyük fel, nagyon gyakori ez, hogy valakit kinézete a katatás súlya miatt mondjuk gúnyolnak, és ezzel kapcsolatosan kialakul benne, tehát hogy akár kiközösítési is mehet ez, és kialakul benne az az érzés, hogy én így nem vagyok szerethető. Ennek is két véglete van. Az egyik ugye, aki mondjuk felnőtt korában őrült fogyókúrába kezd, és ez tölti ki az életét, és csak azért is megmutatja, és tulajdonképpen a sikerességét is ebben méri, hogy ő le tudott fogyni, és hogy ő megmutatta a világnak. És a másik nem mondjuk az, aki teljesen elengedi a gyeplőt, esetleg zárkózik, és csak azért sem foglalkozik ezzel a témával. Tehát, hogy egyébként a szégyennek általában ez a kétféle kivetülése van, hogyha így a viselkedést nézzük, vagy az, hogy túlságosan szorongok, és mondjuk elkerülöm azokat a helyzeteket, ahol nekem fel kell. Hát vagy az, hogy fel kell ezt valamilyen szinten vállalni, amit én szégyellek, vagy legalábbis mutatnom kell, és ugye tudom, hogy akkor szorongani fogok miatta, vagy hát a másik az, hogy túlságosan kompenzálom, illetve agresszió formájában is ugye megjelenhet. Tehát én azt mondom a másiknak, hogy nincs igaza, és hogy igazából ő az, akinek szégyelnie kellene magát. Ugye itt azért nagyon erősen szoktuk magunkat védeni, mert itt tényleg a saját önértékelésünkről, meg önbecsülésünkről van szó.
Én azt gondolom, hogy mindenféleképpen, hogyha valakinek valamilyen szégyenérzete van, vagy egy olyan dolog, amivel nehéz szembenézni, azt kell veletek a szakemberekkel megbeszélni azért, hogy minél hamarabb rendeződjön ez a dolog, mert ez egy nagyon rossz érzés, és ez bármikor előhívhatja, de hogy ezt lehet rendbe tenni úgy magunkban. Pláne olyankor, amikor mondjuk nem is tehetünk róla, tehát mondjuk valaki szégyenkezik azért, mert ilyen-olyan dolgot tett a családja, vagy ilyenek olyanok a szülei, vagy másoknak a viselkedése miatt, vagy a családi viselkedések miatt ő érez szégyenérzetet. Tehát, hogy ezeket mégiscsak jó lenne rendezni.
Igen, ez terem már egy nagyon bonyolult dolog, amikor nem is amiatt szégyenkezek, amit én tettem, hanem amit a családom tett. Ugye itt is nagyon fontos akár azt meghatározni, hogy én még nem csak a családom vagyok alapvetően, még hogyha része is vagyok, de azért vannak ettől független részeim is. Tehát ott esetben akár a családterápia is kellhet, de nyilván ez egy nagyon bonyolult forma, amit nehéz ugye összehozni, mert sokszor pont azok nem jönnek el, akikkel kéne jönni egy ilyen alkalomra. De igen, tehát itt meg megint csak egy önismeret kell ahhoz, hogy én ne azonosítsam azért magam teljes mértékben a családommal, illetve itt ugye felmerülhet az is, hogy túlzottan felelősséget vállalok esetleg más helyett is a saját életéért, és én még a szégyent is átvállalom azért, hogy úgymond neki jobb legyen, csak hogy ezzel meg nem biztos, hogy neki jobb, hogy én átvállalom az ő szégyenét, vagy ettől neki nem lesz jobb.
Igen, pedig milyen sok embert megbélyegeznek mondjuk a családja miatt, ugye? És ez nem egy új keletű dolog, mert ez meg volt 100 évvel ezelőtt is, meg 200 évvel ezelőtt is, hogy valaki vitte a családi szégyen foltot tovább, pedig lehet, ugye, hogy nem is tudta, vagy nem is élt még akkor, de hogy rásütötték egyszerűen ezt a bélyeget is, és az maradt. valahogy ott a transzgenerációs vonalban ott bent maradtak az
ilyen. Így van, tehát még akár ilyen, ha jól emlékszem, ilyen névváltoztatásokat is közöltek emiatt, hogy esetleg olyan családneveket elhagyjanak, amikhez mondjuk történelmi bűnök is akár tapadnak. Hát a szégyen egyébként, ha már nagyon visszamegyünk, akár még az ősidőkben is visszameltünk, hogy egy evolúciósan egy nagyon erős félelem az emberben, mert ott ugye már az ember ott is közösségekben élt, és ott, hogyha valaki a közösség ellen vétett, akkor ez volt tulajdonképpen a fő büntetés, hogy a közösség az kvázi kivetette őt magából, és teljesen kiközösítette. És hát ugye innentől kezdve egyedül meg ott nem lehetett azért még életben maradni, tehát nem volt erre lehetőség. Úgyhogy ez végülis egy ilyen halálos ítélettel volt egyenlő, hogyha valakit így kiközösítettek, vagy ugye a megszégyenítés szinten azért is volt egy büntetési forma. És ez olyannyira erős érzéseket generál, hogy kutatást olvastam erről, hogy még a boldogságnál és a szomorúságnál is sokkal intenzívebben éljük meg a szégyenérzetet. Tehát, hogyha ilyen érzelmi intenzitást mérünk, akkor ezt sokkal-sokkal erősebben éljük el.
Nagyon összetett kérdés ez a szégyenérzet. Én azt gondolom, hogy most nagyon sok mindent elmondtunk róla. Nagyon szépen köszönöm Búzás Katona Zsuzsa tanácsadó pszichológusnak, hogy itt volt velünk, és beszélgethetünk erről a nagyon fontos témáról.
Én is köszönöm szépen a beszélgetést. Szép délután mindenkinek.
Kedves hallgatók, az Én idő a Lélektér című magazin műsorát hallgatták. Egy hét múlva is itt leszünk, én várom majd önöket, és ne felejtjék, hogy a korábbi beszélgetéseinket visszahallgathatják az Én idő Facebook és YouTube csatornáján is. További kellemes rádiózást kíván önöknek a szerkesztő műsorvezető Gábor Vigmanda.